Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, szép napot, 8 óra, 11 perc van, és május 29-e csütörtök. Ez a Millás reggelit a Rádió Café 98.0 frekvencián, a stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs.
Nem, és Kántor Endre.
De Gede Balázs fog következni, természetesen Kántor Endre, csak Gede Balázs mosolyogtatott meg, úgyhogy azért.
Ja, bocsánat.
De figyelj, a tegnapi kavarodás után ez már apró sejtet.
Tegnap mi volt?
Hát a podcast keveredés, ja, amit az imént említettél. Okay. Össze vagyok kicsit zavarodva. Szóval természetesen Kántor Endre indította el azt a beszélgetést, amire Gede kollega is reagált. Az egésznek az alapja a mai legfontosabb információ, amiről ugye Doboz Istvánnal beszélgetünk, és már visszahallgatható a millásreggeli.hu oldalon, hogy az Amerikai Kereskedelmi Bíróság blokkolta a Trump elnök országokra szóló vámjainak az életbe lépését. Ezzel kapcsolatosan az fontos, hogy azt mondták, hogy nem azért megengedhetetlen, mert hogy ez hatástalan vagy hülyeség, nem ezt ítélte meg a szövetségi bíróság, hanem egész egyszerűen törvényellenes, tehát erre nem volt lehetősége. Nem teszi lehetővé a szövetségi törvény, ezért meszelték el, és hallgatók kérdezték, hogy ez mikor jelenik meg, most már nagyjából fölkerült mindenhova, és ami mosolyogtunk, az Index egyik közcíme a cikkében, már fel is lebbeztek.
Igen.
Írták
már
ők.
Fel is lebbeztek,
már,
igen.
Igen, már fel is lebbeztek, és akkor ez tetszett meg annyira Gede kollégának, aki egyből írta, hogy szerintem ettől az elnök vissza fog kozni. Úgyhogy beindult a hülyeséggyár nálunk is. De a lényeg az, hogy Balázs a szabadság alatt is követi az eseményeket, és ilyenekkel szórakoztat minket. Viszont, amit meg ígértünk, az az, hogy mi a helyzet ezekkel a csalásokkal, ami hírekben is szerepelt. Az MBH-s ügyben a Telex cikkét szemléztük, hogyan zajlik. A jogi háttér meg, hogy miért gondolják úgy, hogy az ügyfeleknek van keresni valójuk, annak ellenére, hogy egyértelmű, hogy megadták maguk a csalóknak az adataikat. Annyira bonyolult a jogi helyzet, és több egymásra épülő dologról van szó, hogy ebben nem mennék bele semmiképpen, viszont azt nagyon gyorsan megpróbálom összefoglalni, hogy mi történt. Tehát egy kamu oldal van, ami kísértetiesen hasonlít a banknak az oldalához. Ezen adják meg az adataikat az ügyfelek. Először így indul, és utána kell még egy második faktor, ugye a kétlépéses, kétfaktoros hitelesítés kódot. Itt ugye, ha megkapják a belépési kódokat az ügyféltől, akkor már a csalók el tudják küldeni az erre vonatkozó kérést, hogy ezt elküldjék. És akkor megadják az ügyfelek a kétfaktoros hitelesítésként szolgáló adataikat is, és azzal már a csalók a csaló oldalról a valós oldalra be tudnak menni. És amit még csinálnak, hogy érkeznek az ügyfeleknek olyan SMS-ek is, amiben egy applikáció a mobil applikáció engedélyezését kérik, de ez is kamu, és ezt is engedélyezik, és ez is eljut a csalókhoz, és onnan azok ezen nagyon könnyen ki tudják üríteni a számlákat. Az, hogy ezek az üzenetek is nagyon hasonlóak egymáshoz, ezek az SMS-ek, ez egyik, amiben csimpaszkodnak egyébként az ügyfelek, akik próbálják kiszerezni a pénzüket, és hogy miért pont az MBH-nál van most több ilyen, és került a középpontba, mert ők három bank egyesüléséből jöttek, és a Google annyira meg tudták optimalizálni a, idézőjelben optimalizálni a Google keresést, hogy első helyen dobja fel a kamu oldalt, hogyha valaki rákeres, mert hogy különböző oldalakon van még mindig a három egyesült korábbi bank, amiből egyesült az MBH, az ő oldaluk, tehát a különböző előző banknak az ügyfelei különböző oldalakról indulnak, és az ügyfelek úgy gondolják, hogy egyszerűbb, hogyha ők a Google-ből keresnek, és nem saját maguk írják be, és ezért került a középpontba, és a csalók erre rárepültek, ezt látva, látják, hogy itt talán nagyobb keresni, ahol ők van, nagyobb arányban érik el, vagy tudják az ügyfeleket behúzni a kamu oldalra, és valószínűleg ezért feküdtek rá ennél a banknál erre a történetre. Na, erről ennyit, mindenki nagyon óvatos legyen minden ilyennel.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Benne pedig, ahogy megszokhattátok, állandó szakértőnk ebben a rovatban dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, Csaba!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát megint az történt, hogy hallgatói kérdésekbe belefulladtunk, elleptek bennünket, úgyhogy folytatjuk azt, amit elkezdtünk legutóbb, a külföldi befektetések adózásával kapcsolatos kérdésekre térünk vissza. Van egy csomó, és hát tartok tőle, hogy most ezt ismét bedobtuk, hogy még érkeznek is majd, úgyhogy ha valakinek lenne kérdése, küldje gyorsan, mert hogy a múltkor elmaradottakkal, vagy elmaradtakkal foglalkozunk elsősorban, de remélhetőleg befér még az is, amit a hallgatók küldenek. Hogyha csoportosítjuk őket, Csaba, akkor van ilyen általános, amivel a legtöbb érkezett, vagy aminek kapcsán érdemes a legfontosabb szabályokat újra átfutni?
Azt látom, hogy nagyon sokakat érdekel, hogy mikor minősülnek magyar adózónak, és mikor nem. Gondolom, ez részint azért is van, mert sok magyar él külföldön. Én nem feltételezem, hogy a külföldieket érdekli annyira, hogy magyar adózónak minősülnek-e. Úgyhogy van egy része a kérdéseknek, ami erre a körre korlátozódik, és vannak még olyan magyarok, akiknek külföldről vannak befektetésekből származó jövedelmei, és az érdekli őket, hogy hogyan kell azután adózni.
Uh-huh. Oké. Akkor kezdjük ott, hogy ez egészen konkrétan kérdés volt, hogy többször elhangzott a múltkor adásban az adóilletőség kifejezés. De mikor vagyok magyar, és mikor vagyok külföldi adózási szempontból?
Igen, az adózó és az adóilletőség az két külön fogalom. Az adóilletőség azt fejezi ki, hogy melyik állammal állok adózási szempontból a legközelebbi kapcsolatban. Tehát ezt általában nemzetközi relációban szokták használni. Míg az adózó egy másik fogalom, ami inkább belföldi jelentőséggel bír. Tehát ha egy hazai jogszabály kimondja, hogy én adózó vagyok egy bizonyos adó tekintetében, akkor beszélünk erről az esetről, de például adónemenként az változhat, hogy ki minősül annak. Például társági adóról szóló törvény kimondja, hogy ki az adózó, vagy az SZIA törvény kimondja, hogy ki az adózó. Éppen ezért olykor helytelenül használják a mindennapokban, hogy magyar adózó vagy. Értjük, hogy miről van szó, de nemzetközi viszonylatban úgy kéne használni, hogy magyar adóilletőségű vagyok-e vagy sem. Például lehet az, hogy magyar az adóilletőségem, de attól még más országban adózó vagyok. Magyar az adóilletőségem, de Magyarországon adózó vagyok egyik adónem tekintetében, a másik esetében pedig nem. Lehet olyan eset, hogy én magyar adóilletőséggel rendelkezem, de van egy ingatlanom külföldön, ami után külföldön adózónak minősül, de ettől még továbbra is magyar az adóilletőségem.
Uh-huh. Magyar állampolgár vagyok, Szlovákiában élek. Kell-e Magyarországon is adóznom?
A belföldi szabályok szerint minden magyar állampolgár magyar adóilletőségűnek minősül. Tehát az a kiindulási alap, hogyha nekem magyar állampolgárságom van, akkor bárhol vagyok a világon, nekem itthon adóznom kellene a jövedelmeim után a belföldi szabályok szerint, hiszen az állampolgárságom alapján magyar adóilletőségűnek minősülök. Viszont itt van két kivétel. Az egyik kivétel az az, hogyha másik országnak is az állampolgára vagyok, és nincs már itthon Magyarországon lakcímem. Tehát ebben az esetben hiába van magyar állampolgárságom, mégse vagyok magyar adózó. És van még egy eset, ezt pedig sokan már ismerik, hogy ha viszont egy olyan országról van szó, amelyek kötött Magyarország adóegyezményt, akkor az adóegyezmény felülírja ezt a hazai szabályt, ami az állampolgárságból indul ki. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki olyan országba költözik, amelyel Magyarország kötött adóegyezményt, akkor viszont a hazai szabályokat, magyarán a hazai állampolgársági szabályt is felül fogja írni az adóegyezmény. Viszont, ha valaki nem egyezményes országban él, akkor továbbra is magyar adózónak minősül, amíg mondjuk nincs ott állampolgársága. Uh-huh. Gyakran szokott felmerülni kérdésként az is, hogy mondjuk sokat utazgatok, sehol nem vagyok többet mondjuk 90
igen, jó
napnál.
Kérdés. Igen.
És ugye akkor nekem hol van az adóilletőségem? Hát ugye az a rossz hírem van, hogy olyan nincsen, hogy valakinek sehol sincsen adóilletősége, mert végső soron akkor becsúszik az a magyar szabály, amivel indítottam, hogy hát rendben van, ő sehol nincsen sokat, nem tudjuk az adóegyezményt se alkalmazni, akkor bizony magyar állampolgár, úgyhogy tessék itthon adózni a jövedelmek után. Sokan szokták kérdezni, például akik külföldi hajón dolgoznak, igen. Nem tudom, valamilyen karibi országnak a zászlaja alatt fut a hajó, hogy hát ők hol minősülnek adózónak, egész pontosan adóilletőségnek, már én is rosszul mondom, tehát emiatt továbbra is ők magyar adóilletőséggel rendelkeznek, és a hajón keresett jövedelmük után is Magyarországon kellene adózni.
Tök mindegy, hogy a hajó hol fut, és milyen zászló alatt hajózik ezek szerint.
Igen, kivéve, ugyebár, hogyha mondjuk van egy másik állampolgárságuk is, és nincs már magyar lakcímük, vagy az a hajó olyan lobogó alatt fut, amely állammal mi kötöttünk adóegyezményt, csak hát jellemzően ezek mindenféle egzotikus lobogók alatt szoktak futni a hajók, úgyhogy
nem véletlenül, meg kell nézni, hogy
van-e, így van, uh-huh. van-e adóegyezményünk. De hogy a kérdésre is válaszoljak itt a barokkos kantátám után, fontos elmondani, hogy ha valakinek szlovák lakóhelye van, viszont magyar állampolgár, akkor elő kell kapnunk az adóegyezményt, mivel az adóegyezmény felül fogja írni a hazai állampolgársági szabályt, és ennek következtében meg kell néznünk a szlovák adóegyezményt. A szlovák adóegyezmény azt mondja ki, hogy ahol a lakóhelye van az illetőnek, ott fog adóillettőséggel rendelkezőnek minősülni. Magyarán, hogyha Szlovákiában van a lakhelye, de magyar állampolgár, akkor szlovák adóillettőséggel rendelkezik.
Uh-huh. Ugyan ez érvényes arra a hallgatóra is, aki azt írja, hogy magyar cégeknek dolgozom, de most elköltöztem Portugáliába, amúgy digitális nomád vagyok, nincs állandó megbízom, szoftverfejlesztő vagyok. Kérdés, ugyanaz kell-e Magyarországon is adóznom? Vagy ez ugyanaz, mint
igen,
a szlovák?
Igen, Egressy Zoltán portugál című tragikomédiájának a főszereplője írt nekünk, és elment végül Portugáliába, de hogy komolyra fordítsam a szót, ugye ha valaki Portugáliába költözik, és ott lesz lakóhelye, akkor elő kell kapnunk a portugál-magyar adóegyezményt, és az adóegyezmények egyébként egy kaptafára épülnek, van egy modellegyezmény, és majdnem minden ország ezt az adóegyezmény rendszert szokta alkalmazni, és ezek az adóegyezmények azt szokták mondani, hogy ahol a lakóhelyem van, abban az országban minősülök adóilletőséggel rendelkezőnek. Egyébként, ha mind a két országban van lakóhelyem, akkor azt kell nézni, hogy hol van a létérdek központja. Ezt úgy szokták magyarázni, hogy ahol a gazdasági, szociális, kulturális kötődéseim a legerősebbek. Ha mind a két országban van létérdek központja, akkor jön a szokásos tartózkodási hely, amit már mindenki jól ismer szerintem, hogy ez a 183 napos szabály, de ez csak a harmadik ismérv, jól lehet ez a legkonkrétabb, hiszen könnyű megnézni, hogy nem tudom, hol használta valaki a bankkártyáját, hol él, hol tölt több időt. De ugye itt azt mondta a kérdező, hogy ő már Portugáliába költözött, tehát feltételezem, hogy ott lakik, és emiatt már a Portugáliában érvényes szabályokat kell figyelembe venni. Tehát mivel Portugáliában fejti ki a gazdasági tevékenységet, és ott él Portugáliában, éppen ezért azt kell megnézni, hogy mit írnak elő a portugál adózási szabályok, hogyha egyéni vállalkozóként dolgozik, akkor Portugáliában kell egy egyéni vállalkozást létrehoznia, egyébként majd kell neki egy portugál közösségi adószám, mert ugye magyaroknak dolgozik, tehát határon átnyúló szolgáltatást végez, de egyébként nem kell Magyarországon adózni a bevételek után, hiszen ő már egy portugál egyéni vállalkozó lesz.
Aha, aztán... És azt nem lehet valahogy úgy megbingizni, hogy mondjuk lehet, hogy rosszabbak a adózási szabályok Portugáliában erre az egyéni vállalkozásra, mint mondjuk Magyarországon lenne, és ő azt mondja, hogy mégis inkább itt adózna?
Hát azért nehéz elbábozni, mert ugye hogyan működtetsz egy egyéni vállalkozást Magyarországon, hogyha közben Portugáliában élsz. Tehát annyira a te személyes közreműködésedhez kötött ez a tevékenység, hogy azért eléggé kilógna a lóláb. Nyilván Magyarországon senki nem haragudna rá, tehát a magyar adóhatóság nem fogja piszkálni ezt a konstrukciót, hiszen örülünk neki, itthon Magyarországon fizeti az adókat, maximum Portugáliában lehetne ebből problémája, ha a portugál adóhatóság észleli, hogy itt van egy adózónk a radaron, aki igyekezett a radar alatt szállni.
Hát most izé, home office-ban van egy picit kint, home office-ban van egy kicsit kint, vagy pedig igazából kettő napot dolgozik, egy napot dolgozik, a héten a többit az piheni, és mondjuk repked, vagy valahogy ez bizonyítja, hogy itt igazából én csak egy napot dolgozom a héten.
Hát két külön dologról beszélünk, hiszen mondjuk azt, hogy lehet sumákolni, meg lehet követni a szabályokat. Azt nem mondom, hogy nem lehet sumákolni, és arra bízni az adójogi helyzetét, hogy a portugál adóhatóság meglehetősen lazán kezeli az ott élő külföldieket. Jó eséllyel ez így van, hiszen mediterrán országról van szó, de tegyük föl, hogyha föltenni a portugál adóhatósága mindent látó szemüvegét, és azt látná, hogy hát van itt egy külföldi, aki Portugáliában egyéni vállalkozói tevékenységet végez, akkor mondhatnák azt, hogy hát tessék itt egyéni vállalkozást csinálni, és itt adózni Portugáliában. Aha. Utána.
Na, Edde nem kérünk több sumákolós kérdést.
Nem, ki akartam kényszeríteni Csabából, és nagyon jó helyt állt, mert az a helyzet, hogy ez talán mindenki fejében megfordul.
Na jó, nézzük akkor az ingatlan eladást. A külföldi például dubai ingatlan eladása, bérbeadása után kell-e itthon, vagy egyáltalán hogy adózunk, és ide bigyezteném a másik kérdést, ami most ugye SMS-ben vagy WhatsAppon jött. Marokkói szállodahely üzemeltetéséből származó osztalék az ott 15%-kal adózik. Ezek után kell-e Magyarországon is adózni utána, vagy beleírni az adóbevallásba elegendő?
Volt egy svájci céges kérdés is, ami ugyanezt Pepitában, úgyhogy elmondom az ingatlanost, és utána akkor térjünk rá a céges osztalékra. Ingatlanok esetében is azt kell nézni, hogyha én külföldi ingatlannal rendelkezem, akkor van-e adóegyezményünk azzal az országgal, ahol az ingatlan fekszik. Majd, hogy nem 100%-ban az adóegyezmények azt szokták mondani, hogy amennyiben a másik országban van ingatlanom, és azzal kapcsolatban keletkezik jövedelmem, akár eladtam, akár bérbeadtam azt az ingatlant, akkor Magyarország mentesíti ezt a jövedelmet az adózás alól. Magyarán nem kell már itthon adózni a külföldi ingatlanomból származó jövedelmem után. Ennek ellenére az SZIA bevallásban van egy külön sor, amiben ezt fel kell tüntetnem tájékoztató adatként, hogy nekem volt ilyen típusú jövedelmem, de egyébként az adóegyezmények alapján majdhogy nem 100%-ban Magyarország mentesíteni szokta ezeket a külföldi ingatlanos jövedelmeket. Tehát nyugodtan aludhat, akinek mondjuk dubai vagy horvátországi ingatlanja van, mert ezután már nem kell adózni, hogyha bármilyen nyerességet ér el vele. A gond akkor van, hogyha olyan olyan országban van ingatlanom, amelyen nem kötöttünk adóegyezményt, ebben az esetben fennáll Magyarországnak az adóztatási joga, és hogyha aki eladja ezt a külföldi ingatlant, akkor ez Magyarországon egyéb jövedelemnek minősül, és van 15% SZIA, meg 13% szocó is utána. De ugye még egyszer hangsúlyozom, ez akkor van, hogyha nincs adóegyezményünk, mondjuk valakinek a Seychelles-szigeteken van egy ingatlanja, és akkor szegény embert még az ág is húzza alapon, hogyha eladja azt az ingatlanját, mivel a Seychelles-szigetekkel nincsen adóegyezményünk, ezért ez egyéb jövedelemnek fog minősülni.
Aha, és akkor a svájci kérdés az, hogy is volt, egy eurós osztalék, ugye?
Igen, volt ez a kérdés, hogy Svájcban van egy cégem, de magyar adózó vagyok, aha. Euróban kapom az osztalékot, hogyan kell bevallanom, és most a hallgató kérdezett egy olyat, amit említettél, hogy neki meg milyen cége van?
Szálloda, marokkói. Igen, Marokkóban, és ott van már egy osztalék, az 15%-kal adózik, hogy ezek igen. után Magyarországon van a tennivaló.
Igen, ez alapján azért arra a következtetésre próbálok jutni, hogy neki akkor van ott egy cége, ami a szállodát üzemeltet, és onnan kapja az osztalékot, tehát neki nem szállodó üzemeltetésből van a pénze, hanem a marokkói cég szállodát üzemeltet kint, és a cégnek van osztalék fizetése az irányába, miután ugye a szállodó üzemeltetés után adózott igen, a marokkói igen. cég. De tulajdonképpen ugyanez a helyzet, akár Svájcot nézzük, akár Marokkót, meg még egy csomó országot fel lehetne sorolni, hogyha egy magyar adóilletőséggel rendelkező személynek van egy külföldi cége, akkor megint csak meg kell néznem, hogy van-e adóegyezmény a két állam között, és az mit mond az osztaléknak az adózásáról. Amikor van adóegyezmény, akkor általában lehetővé szokták tenni, hogy a forrás országában, jelen esetben Svájcban, vagy a másik kérdezőnél Marokkóban van-e úgynevezett forrásadó az országot elhagyó osztalékra, és az adóegyezmény szerint mennyi forrásadót állapíthatnak meg. Jelen esetben ugye Svájcnál, meg a marokkói kérdezőnél is, ott 15% forrásadót lehetővé tesz az adóegyezmény, és ezek az országok élnek is ezzel a lehetőséggel, tehát amikor kifizeti akár a marokkói, akár a svájci cég, akkor levonnak 15% forrásadót ebből a kifizetésből, és ezt követően ugye a következő kérdés az, hogy Magyarországon mi történik ezután. Levonták kint a 15% forrásadót, ezt megtehették az adóegyezményünk alapján. Ugye Magyarországon a kapott osztalék, hogyha magánszemély kapja az osztalékot, akkor azután kellene 15% SZIA-t fizetni, plusz van felső korláta a szociális hozzájárulási adó is. És a magyar szabályok szerint, hogyha adóegyezményes országból kapom ezt az osztalékot, akkor a magyar adó számítása során figyelembe vehetem a külföldön megfizetett forrásadót, ami történetesen 15% volt, nálunk is 15% az SZIA, tehát mivel külföldön már fizettem 15%-ot, ezért itthon már nem kell, viszont még a szocho alól nem menekültem meg, azt fizetnem kell, de ugye ezt a minimálbér 24-szerese utáni összeg 13%-áig kell megfizetnem, tehát ugye itt egy felső korlátos szocóval van dolgom. Aha. Viszont, hogyha mondjuk nincsen adóegyezményem azzal az országgal, ahonnan kapom az osztalékot, például kiemelhetném az Egyesült Államokat, ugye velük már nincsen adóegyezményünk, ilyenkor az Egyesült Államok korlátlanul megállapíthatja a forrásadót az osztalékra, tehát ha nekem egy USA cégem van, akkor az Egyesült Államok fogja magát és megállapítja a 30% forrásadót, ezt nem csökkenti az adóegyezmény, hiszen nincsen adóegyezményünk, és Magyarországon ugye arra hivatkozhatnék, hogy hát akkor milyen sokat levontak már az USA-ban, itthon már nem kell megfizetnem a 15% SZIA-t. Viszont itt van egy olyan problémakör, hogy Magyarországon a hazai szabályok meg azt mondják, hogy ha nem adóegyezményes országból kapok osztalékot, akkor figyelembe vehetem a külföldön megfizetett adót, de legalább 5%-ot akkor is kell fizetnem, tehát egy USA osztalék esetében kint levonták a 30% forrásadót, viszont itthon csak korlátozott mértékben lehet beszámítanom a kint levont adót, és még 5%-ot fizetnem kell. Nap végén ez 35%-ot jelent.
Oké, hát Csaba.
Belét kell folytanunk megint.
Ráadásul értjük. De egyébként nem csak nekünk tűnt föl, kaptál egy ilyet, képzeld el, hogy Magyar Csaba humora 10-ből 10. Szakmában dolgozom, de ilyen szórakoztatóan kevesen tudják ezt egyébként nagyon száraz témát prezentálni. Mi is így érzünk, köszönjük szépen.
Na. Köszönöm a kedves kollégának.
És egy, folytatjuk.
Van még egy karrier lehetőség, Csaba, hogy egy a tudományos stand-upokba valami, hogy helyet ékelj magadnak ki, mert szerintem ez működne.
Jó, a jutalékot majd akkor neked kell fizetni utána.
Ó, tudtam én, hogy valami. Na mindegy, barátok közt megbeszéljük. Oké, köszönjük szépen, Csaba, folyt köv.
Én is köszönöm, sziasztok.
Dr. Magyar Csaba mondta el azokat a kérdéseket, amiket hallgatóink írtak, külföldi befektetések, külföldi
tevékenység,
igen, van, válaszolta meg, külföldi tevékenység adózásával kapcsolatban. Ő egyébként a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, okleveles adószakértő.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
És akkor folytassuk azt a jó kis sort, amit az Index kezdett el a Donald Trump vám elkaszálás cikkben. Ugye ők alcímnek megírták azt, hogy és arra hivatkozva, hogy a Trump adminisztráció már fellebbezett ebben az ügyben, ők így írták, hogy már fel is lebbeztek. Ezt ugye folytatta Gede Balázs, szerintem ettől az elnök vissza fog kozni, de a kedves hallgatóval együtt kiegészítjük ezt. Azt hiszem, Trumpnak egyébként most szembe kell sülnie a tényekkel. Úgyhogy ezzel jövünk, de csak azután, hogy a The Milknek meghallgatjuk ezt a kiváló dalát. Essexi bandáról van szó, és ők megmutatják, hogy a soul az nagyon is él még a Szigetországban.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
1917-ben ezen a napon született JFK, John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, aki 1961-től 63-ig haláláig volt hivatalban, és egyszer azt mondta, hogy amikor a hatalom az arrogancia felé visz, a költészet emlékezteti az embert a korlátaira. Amikor a hatalom leszűkíti az ember érdeklődési körét, a költészet idézi fel számára a létezés gazdagságát és a sokszínűségét. Amikor a hatalom megront, a költészet megtisztít. A csodába. Vajon Donald Trump amerikai elnök most milyen verset olvas? Az a kérdésem, nem tudom elképzelni. Majd a kedves hallgatók megírják nekünk.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Hát most neki nem csak szembe kell sülni a tényekkel, hanem...
Mi a következő?
Hallgató, mit írt? Mélkedjen csak el a lehetőségein. Trump, de aki itt mélkedni fog nekünk, az nem más, mint Várkonyi Gábor, mert témát váltunk autós szakértő, autós rovat. Hú, hozzád is jött már egy kérdés, jó előre.
Na,
csak
figyelek,
jó a többi marhaság előtte, majd megkeresem.
Még a kérdés úgyhogy... előtt, inkább beszéljünk arról, hogy mi a helyzet a Maybach-sal.
Azaz, ezen két napig ment a poénkodás nyilván. Na, hát arról van szó...
És aki nem követi ezeket, ki mondta így?
Nem mondjuk el. A My Bachot el akarod mondani, hogy ezt kimondta?
Na, nekem ez nincs meg.
Ezt még én sem tudom.
Ja, akkor jó. Hát egy nagyon jó nevű elemző mondta el, részvény elemző mondta.
Ja,
ezt nem foglalkozunk ezzel, majd ezt négy szem közt. Milyen menet tulajdonságai vannak a Mercedes Maybachnak és a G-osztálynak? Ezt a előre nem megírt kérdést teszem fel Várkonyi Gábornak.
A spontaneitás jegyében. Arról van szó, hogy múlt héten az utolsó, hogy van, csütörtök, péntek, szóval hát egy háromnapos rendezvényt tartottak nekünk a közép-kelet-európai régiónak a Mercedes-es képviselői, mert hogy ugye az a stratégia a Mercedesnél az továbbra is alapvetően érvényben van, hogy a növekedést azt globálisan a top-end vehicles, tehát a legdrágább, legexkluzívabb, legritkább autókból várják.
Hát jó, de ez logikus, nem?
Hát igen.
Mert darabszámra nem tudnak sokat eladni az olcsóból, azt sajnos abba a piacba nem tudnak beszállni, ezt megpróbálta a Merci, de aztán mi lett belőle?
A méret gazdaságosság kérdése azért az autóiparban továbbra is az egyik legfontosabb szempont, és ugye az a helyzet, hogyha, tehát érthető, hogyha tőzsdei történetet árulsz, hogy azokból a szegmensekből szeretnél visszavonulni, ahol gyakorlatilag nem lehet pénzt keresni. Ugye ezek a kompakt autók például, a kis autókról nem is beszélünk, kis autókig nem ment le a Mercedes, illetve a Smart almárkával lement, de azt ugye eladták már a Geely-nek közben.
Hát miért az a icipici Mercedes, az minek minősül?
Az A-osztály?
Igen, az A-osztály.
Az kompakt autó.
Az inkább kompakt?
Az már a Golf kategória gyakorlatilag.
Ja, igazad van tényleg.
Tehát az alatt ugye a Smart volt az az almárka, amivel megpróbálták ezt a szegmenst is megdolgozni, és ugye Ola Kelenius esetében egy teljesen más felfogás jött Dieter Zetsche után, ugye egy pár évvel ezelőtt mutatta be a felfordított gyémánt formát, mert ugye eddig az volt, hogy alulról fölfelé szűkül lényegében a szegmens, itt meg ugye az ő felfogásában az van, hogy elengedni mindent, ami nem hoz akkora profitot, ami méltó lenne a márkához, ugye ezért mentek ki például a taxi üzletekből, ezért nehézkes a stratégiát látni pontosan a kompakt kategóriában, lehet, hogy ezt úgy, ahogy van, elengedik, de aztán lehet, hogy mégse. Szóval nem egy egyszerű történet ez, de ami a sarokköve és a lényege volt tulajdonképpen a növekedési stratégiának és annak, hogy megfelelő marzsokat tudjanak elérni, az a top-end vehicles kategória, amiből nekünk most tartottak egy olyan bemutatót, ahol egyszerre minden jelen volt, és egyszerűen tényleg az ember agya így kisült egy idő után, mert hogy ugye a G-osztály, mint kvázi almárka, ami nem almárka, de mégiscsak egy ilyen külön világ a Mercedes esetében, az AMG, ami egyértelműen egy külön történet, és a Maybach, ami ugye a legdrágább verziója az egyébként is drága Mercedeseknek. Ezekből volt Sziléziában egy olyan kis, egyébként nagyon szép helyeken voltunk, meg kell mondanom nektek őszintén, én nagyon régen nem voltam.
Ezzel kápráztatnak el az autógyártók.
Lengyelország azon helyekkel. Részén én nem voltam évek óta, és azt kell mondjam, hogy olyan, mint Németország volt 30 évvel ezelőtt. Tehát nagyon szépen ki van pattintva minden, hogy kifejezetten ajánlom bárkinek, aki arra akar kastélyokat nézegetni. Az AMG-s kis trippünkre egész konkrétan úgy képzeljétek el, hogy a lengyel rali szakaszokra mentünk el, ott azért olyan sok dombság, meg ilyesmi nincs arra felé. Volt egy, oda elmentünk, rendes felvezető autóval, közúton figyeltünk, meg minden, de ettől függetlenül azért egy AMG GT-vel, egy GLC 63S-sel, egy E55-tel, mit hagyok ki, egy GLS-sel.
Ezekről se hallottunk még, úgyhogy nyugodtan ezek folytathatod
mind,
még.
Ezek mind azok az AMG-k, ugye. Amelyek a legerősebbek közé tartoznak, tehát itt több száz lóerős autókról beszélünk minden egyes esetben, és ugye ezek azok az autók, amik ugye azt a marzsot, meg azt az eredményt kellene, hogy hozzák, amit békeidőkben alapvetően hoznak is, csak az a helyzet, hogy a mostani gazdasági szituációban ezeknek a növekedése is megtorpant, és itt van a fejtörés.
Hát persze, drágább az alapanyag, hát nem lehet olyan drágán eladni, szűkül a margin.
Nem,
luxusnál nincs gazdasági hatás, mert aki ezt meg tudja fizetni, az mindig
hát nem láttad a Louis Vuittonnak a részvényár folyamát, ez az is mind,
a sokáig ment pont, lefele. Sokáig pont, most nem
meg,
ment.
Most ez mind így van, csak azt képzeljétek el, hogy van egy olyan apró, de jelentős bökkenő, hogy azért itt is az van, hogy Kínából jött a pénznek egy jelentős része, és jelenleg Kínában igen, azt érzik a szupergazdagok, hogy nem annyira kell itt feltűnősködni, meg drága nyugati autóval közlekedni, mert most nem azok az idők jönnek Kínában sem, aha, hogy ki kell dugni a fejedet, és kockáztatni, hogy a fűnyíró az éppen elkapja a te kis nyakadat is. Tehát nem mutatkoznak olyan nagyon-nagyon nagy büszkeséggel és nyugalommal ilyen high-end német gépjárművekben, ami nem azt jelenti, hogy nem adnak el ilyeneket, csak amíg mondjuk egy 5-6-8 évvel ezelőtt a sikerednek az egyik alapvetése az volt, hogy megmutattad magad egy ilyen autóban, Kínában rettentő gyorsan történnek a dolgok, és most egy helyi gyártóban a hasonló jellegű autóban
kell. Ezt akartam mondani, a Great Wall-ban kell mászkálni, vagy valami, mert az a divatos, mondjuk úgy idézőjelben divatos, a direktíva szerint divatos.
Oroszországban is Augustenáttal kéne járnod, hogyha ugye megfelelő kormányközi ember vagy.
Tudod, az AMG-nek egyébként mi a rövidítése? Ach, mein Gott! Ezt remélem, hogy...
Nem egészen, de... Nem egészen, nem egészen, de egyébként én annyira elkötelezett AMG-s vagyok, hogy a kis irodámban van egy külön AMG-s plakát, mármint, hogy egy ilyen készített igazi eredeti AMG-s valami a falon, szóval...
AMG Recaro ülése van, azon ül.
Aufrecht, Melcher, Grossaspach. Egyébként innen van az AMG. Na, és Maybach autókkal is közlekedtünk, és azon belül pedig, hát az ott tényleg a csúcsok csúcsa ilyen szempontból, az egy más kérdés, hogy nem minden esetben találkozik szerintem tökéletesen az európai ízléssel az, ahogyan elképzelik a Mercedesnél, hogy hogyan néz ki egy igazán drága, igazán proccos verziója, de ezt lehet nagyon-nagyon szépen is kombinálni. Ugye S-osztály Maybach kivitelben, SL Maybach kivitelben, GLS, és hogy legyen elektromos autó is természetesen, EQE, SUV Maybach kivitelben, és ezek
de ha ugye... nincsenek a kínaiak, kinek szól az az autó? Kinek hát szólnak ezek az autók?
Azért vannak még amerikaiak, meg vannak még arabok.
Amerikaiak?
Vannak... Hát hogyne.
Az a vámtarifákkal...
Státuszszimbólum, teljes mértékben.
Ennyi?
Abszolút. Ez nem kérdés. Az egy más kérdés ugyanakkor, hogy mondjuk egy Rolls-Royce-hoz képest egy Maybach tündöklik-e annyira?
Bentleyhez?
Azt szerintem nem kérdés.
Tényleg?
Azt szerintem az teljesen... Az egy,
Pariba
az egy,
vannak?
Nem, szerintem az egy szinten lejjebb van.
A Bentley?
Igen.
Komolyan mondod?
Igen. Bár ezt valószínűleg nem fogják örömmel hallgatni azok, akik Bentley-ben ülnek, de a Bentley elérhetőségét tekintve szerintem egy fokkal lejjebb van, ami nem jelenti azt, hogy ez nem egy high-end kategóriájú autó. És amit még bemutattak, és arra keressen rá minden kedves hallgató, aki még nem látott ilyet, mert 2 darabot adtak el állítólag belőle Magyarországon, és 400 millió forint darabja, az az AMG Pure Speed, aminek nincsen szélvédője. És,
na, hát figyelj! Egyre jobban hangzik.
Nagyon.
Ha kérsz hozzá szélvédőt is, akkor már 500 millió.
Nem, azt nem tudsz hozzá kérni, és aminek egyébként kifejezetten örültem, hogy csinálnak még egyáltalán ilyen rendezvényeket, mert ugye egy kicsit mindenki ilyen, hogy mondjam, ilyen szégyenlősen közelíti meg ezt a kategóriát, most a autóval ne procoljunk, meg a V8 az már nem annyira, meg legyen minden elektromos. Nem, ez a 3 nap ez arról szólt, hogy élvezzük azokat az autókat, amelyek tényleg a top-end kategóriába tartoznak, és ennek megfelelő volt a körítés is, úgyhogy tök hálás vagyok, hogy erre a rendezvényre elhívott a Mercedes. Na, és amit még itt gyorsan a végén el szeretnék mondani nektek, van új Stellantis vezér, szerintem ez lényeges kérdés. Hát fél év után. Azért az nagyon sok idő egy ekkora cég életében.
Nagy nehezen bejelentették, olvastam, hogy készülnek, akkor sikerült.
Felszállt
És ki lett?
Felszállt a hengerfejes fehér füst.
Hogy... Az nem jó, mert akkor vizesedik a motor.
Hát igen, de lett. Van fehér füst a Stellantis tetejéről, és képzeljétek el, hogyha már olasz pápánk nem lett, akkor most lett olasz.
Akkor az a pacák volt, akit jósoltak, hogy lesz.
Filóza.
Uh-huh. Oké.
Okay. Nevezető, aki 99 óta van a Fiatnál, tehát egy abszolút ízig-vérig olasz menedzser, ami egyébként azt is jelzi nagyon számomra, jó, hogy itt a francia-olasz szkanderban azért egy kicsit most az olasz felé dőlt a hatalmi viszony. És amit még el akarok nektek mondani, hogy 35%-kal csökkentette a BYD egyes esetekben az árait a kínai piacon, akkor a raktárkészlet náluk is olyan brutális kiszorítós megy Kínában, hogy ezt érdemes figyelni, 8%-ot esett a részvényárfolyama csak hétfőn emiatt. Mert ugye egy pár hónappal ezelőtt meséltem nektek arról, hogy nem akarnak belemenni az árversenybe, ezért van ugye minden modelljüknél standardként most már ez a vezetéstámogató rendszer. Nem volt elég.
És elég gyorsan változtattak, igen.
Nagyon-nagyon gyorsan, 3,5 millió eladatlan autó van Kínában, raktáron, hivatalosan. Nagyon
na
sok.
Majd az megtalálja a piacát máshol szerintem.
Reméljük.
És közben a Tesla megemelkedik, mert várják Elont vissza.
Az mindegy, az lufi.
46%-ot
majd amikor visszaér, akkor csalódnak.
Tudom, de 46%-ot csökkentek az eladásai. Annyira láthatatlanná vált Európában az első 4 hónapban, hogy azt érdemes megnézni közelről. Megint csak nem azt mondom, hogy ez így marad, de jelenleg az látszik, hogy az európaiak időszakosan, de kiszerettek ebből a sztoriból.
Abszolút, igen, de a piac meg azt áraz, hogy vissza fogják szeretni, és ez nem, én ebben nem hiszek. De majd meglátjuk, kíváncsi vagyok.
Jó van, Gábor.
Annyi minden nem gondoltunk róla, aztán mégis.
Köszönjük szépen, megint informatív autós rovatot tartott nekünk Várkonyi Gábor autós szakértő. Köszi szépen, hogy itt voltál.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Mi pedig híreket fogunk építeni, falazni nektek. Mihálovics András a szabadsága alatt is a pihenő idejében is köszöni szépen a szóvicceket. Küldjük ezeket nagy szeretettel, és tovább, hogy is mondja, falazzunk egy kályhát, ugye, Andrisom? Falazzunk egy kályhát. Mindig ezzel kezdi az összes interjú. Ez az ő aláírása, a szignója. Amikor úgy kezdi, hogy ne rohanjunk előre a közepébe, falazzunk egy kályhát, és akkor innen kezdődik a beszélgetés. Úgyhogy mi is ezt csináljuk most, jövünk vissza, és IT rovatunkban arról lesz szó, hogy támadnak a kézi konzolok. Úgyhogy Pápai Péter majd, az iFater egyik apukája beszél arról, hogy mi a helyzet a kézi konzolok, játékkonzolok világában.